Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok!
És Barta Bencével.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Hát azt hiszem, hogy ma bőven lesz miről beszélnünk. Itt az adás előtt azon gondolkoztunk, hogy hogy fogjuk tudni az összes hírt beletenni a mai adásba. Igyekszünk. Hírünk az van bőven. Megszavazták októbertől SZJA mentességet kapnak a három gyermekes anyák. A héten volt ez a szavazás a parlament előtt, és nem csak ezt szavazták meg, hanem értelemszerűen a két gyermekes anyák SZJA mentességét is, ugye ez több lépcsőben kerül bevezetése, illetve a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj adómentességéről is döntés született a parlamentben.
Szerintem az a legérdekesebb ebben a hírben, hogy nem az SZJA törvényt módosították, hanem külön törvényt alkottak az SZJA mentességről. Ez egy, szerintem egy újabb jogalkotói bravúr, amivel még eddig nem találkoztunk, és akkor ismerkedjünk meg azzal, hogy hogyan kell törvényt módosítani úgy egy másik törvényel, hogy ez egy önálló törvény, és az önálló törvény is marad. Hát valószínűleg ennek inkább ilyen PR szempontjai voltak, mint bármilyen jogalkotói logikai megoldás, és aztán gondolom, hogy majd a későbbi hasonló jogszabályváltozások is így.
De miért gondolod azt, hogy PR megfontolásai hát, voltak?
Hát mert miért nem lehetett az SZJA törvény módosításába betenni?
Nem tehát, értem, hogy... én se azért kérdezem, hogy ebben mi a PR, hogy tudják lobogtatni külön a törvényt?
Igen, hát gondolom.
Több szavazás volt.
Aha. Hát már csak a címe is, ugye.
Úgyhogy ezt előre akarták hozni valamilyen okból kifolyólag.
Hát akár ez is lehet. De hogy amikor benyújtották az adótörvénycsomagot, tehát hogy abban is bőven elfért volna, tehát hogy nem aha. kellett volna, hogy erről külön törvényt hozzanak. Itt ennek viszont akkor így elég egyszerű volt a megszavazása.
Szerintem én tényleg csak az időzítésben látom ezt, hogy ezt már most tudják mondani, ezt már megszavaztuk. De hogy ugye már bejelentette a miniszterelnök két hónappal ezelőtt, ugye ez már beépült a várakozásokba, pedig ugye nyilván még nem lép hatályba, vagy mert ugye itt a CSED az, ami a CSED meg a CSED adómentessége, ugye az, ami július 1-től leghamarabb hatályba lép, de hát, hogy még ott azt lehet, hogy arra számítanak, hogy az adócsomag az, de hát addig el kell fogadni, mert a tavaszi ülésszak végén legkésőbb elfogadják az adócsomagot, tehát az még...
Az is lehet, hogy a költségvetési törvénnyel együtt kell szavazni, és akkor valahogy ki akarták kerülni, hogy költségvetési kérdések ne ebből induljanak ki. Nem tudom, de hogy egyáltalán nem logikus, tehát ilyet még sosem láttunk.
Vagy csak azért, hogy a hatásvizsgálati lapja az adócsomagnak ne olyan magas számot mutasson ki, mert majd fogunk beszélni róla, hogy ugye társadalmi egyeztetésen van a tavaszi adócsomag, és az mindig kiadnak egy hatásvizsgálati lapot, és azon egy ilyen feltűnően alacsony összegszerű hatást írtak az adócsomaghoz. Hát azért, mert ez a hatás nem volt benne.
Nem hiszem, hát az egy forma, egy oldalas nyomtatvány, amiben csak beírkálnak pár adatot, szerintem az... Na mindegy, nem tudom.
Hát nekem azért itt több kérdés is fölmerül. Lehet, hogy van közte olyan is, amit már más változások kapcsán taglaltunk, vagy tárgyaltunk, de szerintem újra aktuális. Tehát, hogy például akkor most hány kulcsos az SZJA?
2. 0 és 15.
Ó, tehát semmiképpen sem egy.
Igen, de hát egy, ha fizetni kell.
Hát egy kulcsos akkor csak, hogyha nulla lenne, vagy nem lenne mentesség.
Ha fizetni kell, akkor 15-tel. Azt könnyű megjegyezni, ha nem kell fizetni.
Szerintem elfogadhatjuk, hogy egy kulcsos. Inkább csak nem tudom, amit olvastam a hírekben, meg a közösségi médiában, hogy ilyen vita alakult ki, hogy a gyermektelen anyák sérelmezik, meg az egygyermekesek, hogy ők miért nem kapnak hasonló mentességeket, és hogy ez nem igazságos, meg nem a rászorultságot néznek. Ezen nagyon sokat el lehet merengeni, meg vitatkozni. Igazából egy dolog az, ami döntő szerintem, és itt én most a statisztikai adatokba is egy kicsit elmélyültem tegnap. hogy nem tudom, ti tudtátok-e, de 2021 óta 15%-kal esett vissza a születésszám, tehát, tehát hogy ilyen, ugye nálunk most fog születni a harmadik baba, és mi most aktívan járjuk a kórházakat, vagy hát a kórházat,
ahova
megyünk.
Gondos adótervezés már elindult.
Gondos adótervezés, igen. És hogy üresek a, tehát hogy emlékszem, amikor az első két kislányom született, akkor mindig ott sorba kellett, tehát ott ki kellett várni a sorunkat, de most úgy kong a szürességtől a kórház, és hogy lehet itt vitatkozni a gyerekes, meg a gyermektelen, vagy a kevés gyerek és a sok gyerek között, de a tény az, olyanok a prognózisok, hogy 2050-re 8 millió fölötti lesz a magyar népesség szám, amivel kezdeni kell valamit, és én egyetértek azzal, hogy hozzá kell nyúlni, és támogatni kell a gyerekvállalást. Lehet, hogy csak a módjával van problémám, ahogy itt most a kormány ezt megpróbálja kezelni, mert én még nem látom, lehet, hogy pont egy részletesebb hatástanulmányt szeretnék látni annak kapcsán, hogy mi a probléma gyökere, hogy miért van az, hogy nagyon sokan nem vállalnak egyáltalán gyereket, tehát már az elsőt sem vállalják meg. Vagy hogyha már van egy, akkor nyilván ő végigjárta ezt a kört, tehát hogy már az adott anyuka már szült egyet, látta az intézményeket, a védőnői szolgálatot, meg látta, hogy mik a buktatói, meg hogy a karrierjében ez mekkora törés, hogy mi az, ami esetleg még ezt a problémát kezelhetné, illetve hogy a rászorultság az ugyanaz, ez egy olyan kérdés, ami tehát lehet, ezt talán már említettük, hogy simán lehet az, hogy van egy gyerek, van egy gyerek egy családban, de az a család az annyira nehéz körülmények között él, hogy nem vállalja be a másodikat. Míg simán lehet, hogy van egy 3-4 gyerekes család, aki meg sokkal tehetősebb, és igazából nem lenne rászorulva olyan nagy mértékben erre a támogatásra. Tehát szerintem súlyozni meg jobban a problémáknak a gyökerét, tehát jobban meg kellene találni a problémák gyökerét és kezelni.
Én teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ez nyilván egy abszolút lehet értékelni jó szándékú módosításként, vagy javaslatként, vagy hát most már megvalósult intézkedésként, de hogy nagyon félre megy abban az értelemben, hogy például a gazdagoknak sokkal jobban kedvelsz, tehát hogy nincsen benne egy felső határ, és az, amit egyébként meg a gazdagok adókedvezménye meg lehetne spórolni, abból pedig valószínűleg sokkal hatékonyabban lehetne valóban ösztönözni a gyermekvállalást, tehát hogy tényleg miért kell a 5-6-7-8 millió forintos havi fizetésű vállalatvezető nőknek, akinek van 2 vagy 3 gyereke, adókedvezményt adni, akik egyáltalán nincsenek anyagilag erre rászorulva. Tudom, hogy nincsenek olyan sokan, de hogy ettől azért még ez egy elég furcsa helyzet, miközben egyébként meg amit pontosan te is mondasz, hogy meg kéne nézni, hogy mi a gyerekvállalás elmaradásának az oka, és ez egyébként nem csak egy magyar, ez egy általános kelet-európai probléma. A múltkor lengyel kollégámmal beszélgettünk erről, hogy ott Lengyelországban is ez egy állandó téma volt, hogy ott is a korábbi a Kaczynski kormánynak ez egy abszolút a zászlajára tűzött intézkedés sorozat volt, hogy a családos szülőket hogyan próbálják adókedvezménnyel helyzetbe hozni, és ugyanaz lett az eredmény, mint itt, hogy volt egy nagyon kicsi kiugrás, de igazából a trend nem változott meg, és aztán utána folytatódott. Amit most látunk Magyarországon, az, és valószínűleg az egy erős oka ennek a nagyon jelentős visszaesésnek, hogy egyrészt árérték arányban elértéktelenedett a korábbi családi adókedvezmény, illetve azok a hatások, amik pozitívként jöttek, azok igazából azt jelentették, hogy előrehozták a gyermekvállalást. Tehát aki egyébként is szeretett volna gyereket, az lehet, hogy 26-27 éves korában bevállalta a gyereket, aki egyébként lehet, hogy most a korábbi trendek alapján 28-29-30 éves, de nem vállal 3 gyereket, meg 4 gyereket, meg 5 gyereket, hanem megmaradt a 2-nél. És szerintem ez hiányzik leginkább a rendszerből most.
Szerintem igen, tehát arról beszéltünk már többször is, hogy mennyire lehet társadalmi folyamatokat adópolitikai intézkedéseken keresztül befolyásolni. Abban konzekvensnek tűnik ez a kormányzat, hogy ők ebben hisznek. Tehát hogy az eredmények, ha ezt nem támasztják alá, még akkor is ők ezt így gondolják. Szóval ezt a fajta konzekvenciát én tudom becsülni, amit viszont nem látok azt, hogy ez miből fogjuk finanszírozni.
Igen, még annyiban szeretném megvédeni magát a koncepciót, hogy ezzel foglalkoznak, hogy nagyon ritka az a kormányzati megoldás, ami nem az aktuál politikai érdekeket nézi. Nyilván rá lehet sütni, hogy ez is azt nézi, meg választás előtti évben nyilván, de hogy ennek azért egy olyan távlati hatása lenne, ami túlnyúlik a 4 éves ciklusokon.
Én mind csak arra akartam utalni, és majd itt kitérhetünk a éppen ma napvilágot látó 25 első negyedéves gazdasági adatokra, mert szerintem nagyon keserű pirula, de hogy nem is innen indítanám el, hanem hogy egy ilyen intézkedésnél én azt várnám, hogy ennek valahol látom közgazdasági oldalon az ellenlábát. Tehát, hogy valami történik, ami ezt a bevétel kiesést legalább részben kompenzálja. Most majd fogunk beszélni a tavaszi adócsomagról, ami elég, hát jó, még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz benne, mert egyelőre társadalmi egyeztetésen van, de én nem látom azt, hogy ezt a bevétel kiesést mi kompenzálná. A gazdasági folyamatok meg, hát azok meg nem igazán, mert hogy stagnálás, visszaesés.
Valami azért kompenzálni fogja, mert hogy valamennyiben, tehát amikor a 4 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor a választás előtt kiszórták azt a rengeteg pénzt, akkor azért az első negyedéves, meg talán az első fél éves fogyasztási adatok, azok ilyen rekordméreteket öltöttek, tehát azért az látszódott, hogy az a pénz, amit visszaadtak a családoknak, azt úgy el is lett égetve. Itt igazából inkább az a kérdés, hogy ezt mennyire tudja jól irányítani a kormány, hogy azok jó irányba legyenek elégetve. Tehát, hogyha ez külföldi nyaralásra megy el, akkor ott tette meg a fene, hogyha ebből belföldön vesznek, akár belföldi turizmus, de hát még jobb az, hogyha ha fogyasztási cikkeket vásárolnak 27% áfával, akkor ott azonnal visszajön egy nagyon erős áfalába, és azért azt valószínűleg tartom, hogy ezzel számoltak, hogy ez egyrészt van egy 1300 milliárd forintos mínusz, hosszú távon, nem azonnal, de hogy hosszú távon évi 1300 milliárd forint mínusz lenne a mai átlagkereseteket figyelembe véve, és azért ennek mondjuk a harmadát, negyedét azért valószínűleg azt gondolják, hogy más adónemekben meg a gazdaság élénkítése révén vissza fog jönni, hiszen ha nő a fogyasztás, akkor nőnek a cégeknek a teljesítményei, na, és akkor annak van egy tovagyűrűző hatása, hogy ezt viszonylag jól le lehet modellezni, de hát a szaldó az biztos, hogy mínuszos lesz.
Hát az, hogy ezt viszonylag jól le lehet modellezni, az számomra minimum kérdéses, mert itt az elmúlt években nem egyszer azzal foglalkoztunk, hogy a fogyasztáshoz kapcsolódó prognózis az...
Minden egyéb tényező változatlansága mellett.
Igen. Tehát, hogy itt nagyon sokszor már olyan rekordáfa bevételek lettek leírva papírra, amik aztán nem jöttek össze, de...
Abszolút, okay. Ebben teljesen igazad van, hogy itt azért van egy ilyen wishful thinking.
Most említetted a GDP adatokat.
Igen.
Ha jól emlékszem, még április elején tett a nemzetgazdasági miniszter egy prognózist arra, hogy már talán növekedésbe fordul át a GDP, és akkor...
Hát aztán ehhez képest.
És akkor 3 héttel később, vagy 4 héttel később jött most ma reggel az adat, hogy 0,4%-os
a csökkenés.
Szóval,
hogy na, én ezt a lábát nem annyira látom, de mondom, ettől függetlenül a konzekvenciát azt tudom becsülni. Szóba került, meg ha nektek még ez van gondolatotok, mondjátok nyugodtan,
Nem, igazából csak annyi, hogy ennek azért a hosszú távú vetületei azok erősen károsak, tehát amellett, hogy persze értjük és támogatni kell a családosokat, nem feltétlenül jó az, hogyha, mivel ugye ez a felső korlát, ez nem lett megfogalmazva, tehát itt ki lett eresztve a szellem a palacból, nem lesz olyan politikai tényező, aki ezt meg akarja majd változtatni a jövőben, ugye ez jól látható itt a parlamenti szavazáson is, hogy nagyon ellenszavazat nélkül, tehát ha valaki nagyon nem értett vele egyet, akkor talán nem ment be az ülésterembe.
Hát volt egy nem szavazat.
Volt egy nem szavazat, igen, van egy népellensége, aki nem szavazta meg, de szóval, hogy ez semmelyik politikai párt nem fogja felvállalni, ez így most valószínű velünk fog maradni, és hát egy Hát ez rettenetesen lukas fog maradni a hosszú távon és a magyar költségvetés.
De jó, hogy volt még egy gondolatod, mert így eszembe jutott, hogy még egy nekem is van. Itt a hír végén írja, hogy abban továbbra sincs változás, az adómentesség nem jár automatikusan, azt külön kell igényelni, az adóbevallás azt tett nyilatkozattal. Most ennek mi értelme van? El tudjátok képzelni azt az embert, aki nem akarja igénybe venni ezt a kedvezményt? Mert azt el tudom képzelni, aki elmulasztja a nyilatkozatot. De aki nem akarja, tehát ez egy üres halmaz. Tehát mi értelme ezzel nehezíteni az egész folyamatot?
Aki nem nézi meg a SZIA bevallását, mert hogyha nyilatkozni kell, akkor az azt jelenti, hogy
akkor az nem automatikusan.
Akkor az nem automatikus, ezt be kell x-elni, tehát aki nem nézi meg az SZIA bevallását, annak nem fog járni.
Hát én ezen fel vagyok háborodva, már bocsánat, így...
Tudatos, ez az adómorál, ez az adómorál alakítása. Persze, tehát ugye ez valószínűleg ilyen kis burkolt fék, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire fog működni, vagy nem működni. Ugye a választások után kell majd az adóbevallást beadni. De mondjuk egyébként, ha meg munkáltatói adólevonás van, akkor a munkáltatónál kell majd valószínűleg már azonnal nyilatkozni, tehát hogy az meg nagyon fura lenne, hogy utána x-elni kellene még az SZIA bevallásban.
Hát azért elképzelhető, hogy kimarad egy-két.
Én is el tudom
nyilatkozni. Ja, bocs, visszafizetendő. Ja.
Ugye az adózás rendjéről szóló törvényben meg benne van az, hogyha választási jogod van, és nem és
akkor nem éltél, a kedvezménytől, nem tudsz ellenőrizni.
Akkor utólag azt már nem tudod módosítani,
igen.
Tehát ugye nem kell majd figyelni.
Igen, teljesen fel vagyok háborodva már, bocsánat. Nagyon jó, hogy volt egy gondolatod, mert erre jutott eszembe, hogy szerintem ez gáz. Külön beszélünk róla, de ez is ennek a hétnek a történése, és pont a technikája miatt beszélünk róla külön, hogy a klasszikus adócsomag tervezet is kijött, ugye egy saláta törvényben az összes adót érintő egyéb változás. Egyelőre ez társadalmi egyeztetésen van ez a csomag, tehát még nem egy parlament előtti javaslatról beszélünk. Hát, vannak változások, érintik az áfát, SZIA-t, értelemszerűen társasági adót. Most így nem szálaznám, hanem rátok bíznám, hogy válogassatok, ha találtatok benne érdekeset.
Hát annyi csak, hogy ez ugye választások előtti években szokás hogy nem változtatnak olyan nagyon sok mindent az adórendszerben. És így, hogy itt a nagy bejelentéseket már megtették korábban, gondolok itt az alanyi adómentesség határának a felemelésére, ugye említettük most az SZIA kedvezményeket, tehát hogy ez egy kifejezetten unalmas adócsomagra sikerült. Persze még nyilván, ahogy te is mondtad, simán jöhetnek be hozzá módosítók, de hogy...
Mi azt várjuk is, hogy...
Reméljük, hogy jönnek, igen, de hogy eléggé lapos. Amit meg lehet említeni, azt most már megtettem, ugye az alanyi adómentesség határát megemelték. Nekem, ami ugye itt az adóeljárásokkal, meg az adó jogvitákkal kapcsolatban ugye sok ügyem van, ott ez egy szembetűnő változás, hogyha megbízható adózót ellenőriz az adóhatóság, akkor ugye ideig kőbe volt vésve, hogy 180 napot nem haladhatja meg az ellenőrzési határidő ezt az időtartamot. Most ez megváltozik, tehát ha nem együttműködő az adózó, illetve hogyha nem tudom milyen áfacsalások gyanúja merül fel, ami miatt egy egész láncot végig kell ellenőrizni az adóhatóságnak, emiatt meghosszabbodhat, és akár még 365 napig is eltarthat egy ellenőrzés. Ez jól illik egyébként abba, amit a háttérben egy-két adóhatósági vezetővel lehet beszélgetéseket folytatni, és ott elhangzik néha egy ilyen kívánalom az ő részükről, hogy egy adóellenőrnek adóellenőrzéssel kellene foglalkoznia, és tényleg a NAV most, én úgy látom, hogy elkezd nyitni az adóellenőrzések felé, tehát megvan az adategyeztetési eljárás, a jogkövetési eljárások megmaradnak úgy, ahogy, de hogy az adóellenőrzések súlya is, meg az aránya is nőni fog. Én erre számítok az elkövetkezendő években, és ennek ez egy jó leképezése az, hogy szigorodnak az adózókra nézve az ellenőrzési szabályok?
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy egyébként én is ezt a részét húztam alá az adócsomagnak az eljárási részét, hogy egy ilyen számlaláncos ellenőrzést végigcsinálni az nem csak úgy nagyon nehéz, de nagyon hosszadalmas is. Tehát több esetben külföldi adóhatóságot kell megkeresni, és ott ki vagy szolgáltatva. Tehát, hogy te mikor kapsz választ, nem írhatod meg nekik, hogy 30 napon belül kéne, mert hogy 180 napon van lezárni. Ha meg nincsen megfelelő kontrolladatod, az kekre nem kapsz választ, akkor nem tudsz jegyzőkönyvet írni, mert visszapattan, hogy nem teljes körülön feltárt a tényállás. Tehát, hogy ilyen szempontból ez abszolút logikus. Amúgy nem volt mindig objektív ellenőrzési határidő. Tehát ez a új art, meg az újair berendezkedésnek az eredménye előtte nem volt ilyen. Sőt, sokkal több volt a határidőt módosít jogcím az ellenőrzések során. Egyedül a hiánypótlás maradt meg ebből. Tehát, hogy ez egy, inkább én azt mondom, hogy te azt mondod, hogy rááll az adóhatóság az adóellenőrzésre, meg azt mondom, hogy kezd vissza kúszni az a gondolat, ami egyébként szerintem valid, hogy nem minden ellenőrzést lehet ennyi idő alatt lefolytatni.
Igen, ezt el tudom fogadni, viszont a gyakorlatban ez nem így volt. Tehát, hogy ez a 180 napos határidőt, ez nagyon, tehát ez ki lehetett játszani, mégpedig az volt ugye a módszere az adóhatóságnak, hogy sok kis jogkövetési eljárást indít meg
az
információk beszerzése érdekében az adózóknál, meg a különböző szereplőknél, és aztán egyszer, hogy információt gyűjtsön, és aztán indítja meg az adóellenőrzést, és onnantól ketyegett a 180 nap, de én úgy tudom, hogy ezt most már nagyon szigorúan veszik, hogy ilyen visszaélések ne legyenek az adóhatósági gyakorlatban. Viszont, ahogy te is mondtad, ez egy objektív szükségszerűség, hogy vannak olyan esetek, amikor 180 nap nem elegendő arra, igen. Hogy ellenőrizzük megfelelően az adózót, meg a társait.
Igen.
És akkor és viszont szükség van egy hosszabb határidőre.
Igen, egyébként a visszatartó erőt fenn kell tartani. Tehát, hogyha az a hír járja, hogy egy számlaláncot nem lehet 180 napot leellenőrizni, akkor csak egy megbízható adózót kell keresni a láncnak a végére, és akkor szinte biztos, hogy megúszod, mert egyszerűen nem ér a végére az ellenőrzés. Ugye egy adóellenőrzés, ez meg lezárt időszakot keletkeztet. Tehát ott az nincs, hogy kétszer-háromszor nekifutok. Egyébként meg a vége láthatatlan mennyiségű jogkövetési vizsgálathoz csak annyit, hogy az adóhatóságnak sem. Tehát ez volt az eszköz valóban, de ez nem volt annyira jó, mert ahány jogkövetését csinálsz, annyi hiba lehetőséget teremt saját magadnak. Ugye itt azért eljárási szempontból megbízó levelet szabályszerűen kell kézbesíteni a jegyzőkönyvet, úgy szintén a jegyzőkönyvben az ellenőrzésről, tehát megállapításokat fel kell sorakoztatni, de ott még sem akarod leírni azt, amire majd a megállapításod alapul, mert akkor értelemszerűen mire adó ellenőrzés lenne belőle, addigra intézkedik az adózó. Szóval, hogy ez volt az eszköz, de nem volt ez olyan jó eszköz. Tehát sokkal jobb irány az, hogy elismerjük, hogy nem lehet minden ellenőrzés 180 napot lefolytatni.
Hát, most egy picit ellent fogok mondani nektek, mert én meg azt gondolom, hogy a technológia fejlődik, az egyre több adata van az adóhatóságnak, hogyha ezeket az adatokat egyre jobban használná, akkor ezeket a láncokat is sokkal gyorsabban fel tudnák öngyölíteni. A múltkor arról beszéltünk közel, hogy a mesterséges intelligenciával már megvannak azok a jelek, amikor valaki adócsalásra készül, már azelőtt lehet intézkedni, mielőtt ez erre sor kerülne, tehát hogy nekem ez egy kicsit ellenmond annak, amit eddig kommunikált magáról a NAV, hogy milyen gyorsan fel tud tárni dolgokat. Tényleg, hogy belegondoltok, hogy az online adatszolgáltatás kiteszik egy térképre, és végignézik, végigpontozzák azokat, hogy akkor milyen tranzakciók hogy mehettek végbe, tehát hogy azért ez nem kell akár ellenőrzéseket indítani, hanem egyszerű adatellemzések, meg lehet nézni, hogy hol lehetnek olyan láncok, amik problémások lehetnek. Én nagyon mindegy, tehát hogy én értek mindent, korábban nagyon-nagyon sok problémája volt az adózóknak a végláthatatlan adóvizsgálatokból, egyszerűen leterhelte visszafogta a tevékenységüket, leterhelte az erőforrásaikat, és szerintem az egy nagyon jó dolog volt, hogy bevezették, hogy egy adóvizsgálat az nem tartott a végtelenségig. 360 nap se a végtelenség, de hogy szerintem az egy visszalépés ebből a szempontból.
Én ezzel egyetértek, akkor ez csak annyi, hogy ez a sok adat, ez inkább arra jó, hogy a kockázatértékelést pontosabban, meg gyorsabban meg tudja csinálni az adóhatóság, és a kiválasztást jobban. De ugye itt bármennyire is digitalizálódunk, mondjuk az ÁFA az unió szinten harmonizált, az Európai Bíróság ítéletei kötik a magyar bíróságokat, kötik az adóhatóságot. Nyilatkoztatni kell, alaposan feltárni és bizonyítani.
Igen, csak
és ez
ugye,
már ilyen adatszolgáltatások összevetésével, nem tudom
igen, mivel. Igen, valahogy az a amit most így elmondhatok, az egy láncnak a feltárás az olyan lenne, hogy akkor nyilatkoztatom az első szereplőt, megvárom, mit mond, aztán nyilatkoztatom a második szereplőt, megvárom, mit mond, nyilatkoztatom a harmadik szereplőt, miért nem lehet egyszerre megkérdezni mind az öt szereplőt. És aztán utána a válaszokat összehasonlítani. Tehát, és ha ő egyszerre kérdezem meg mind az öt szereplőt, és ilyenkor nem szokott 30 napot adni az adóhatóság, hanem 3-at, hogy tessék megválaszolni ezeket. Ugye mi is rengeteg ilyen kapcsoló vizsgálatban veszünk részt, jogkövetési vizsgálatban, amikor a mi üzleti partnereinket vizsgálják, és minket kérdeznek meg róla. Tehát, hogy na mindegy, én azt gondolom, hogy ha a NAV-on belüli bürokrácia meg folyamatok észszerűsítésével azért lehet, hogy lehetne gyorsítani a folyamatokon, és akkor nem a 180 napot kéne 360-ra kitolni.
Persze. Minden nem akarom elvenni az időt a többi hírtől, mert erről rengeteget lehetne beszélgetni, hogy mitől jó vagy nem jó egy ellenőrzés, mert ott a revizor felkészültségét, hát a fluktuáción keresztül, de nagyon sok témáról lehetne itt beszélni, hogy miért sikerül vagy nem sikerül egy adóellenőrzés, de majd erre biztos szerintem erről később is fogunk. Van-e még olyan változás, mert ez most csak az eljárás volt?
Hát, amit Bence mondott az elején, hogy elég unalmas lett, vagy soványnak is nevezhetjük, tehát csomó olyan megvalósult intézkedés, ami eddig vagy kormányrendeleten alapult, vagy már be lett jelentve, az lett beemelve itt a törvénybe. Majd a globális minimumadóról beszélünk, csak itt tényleg előzetesen, hogy korábbi múltkori adásból beszéltünk róla, hogy azért is kell foglalkozni a globális minimumadóval a cégeknek, mert ugye a 24-es beszámolót is fogja érinteni, és hát lám-lám egy nagyon meglepő változás van, hogy behoztak egy olyan szabályt, hogy csak 26-tól kellene, 25-re opcionális, és csak 26-tól lenne kötelező, hogy passzív időbeli elhatárolással kimutassák a cégek a globális minimumadóból származó kötelezettségüket, annak ellenére, hogy annak a bevallási időszaka az jóval később van még, és ez nekem egy nagyon nagy kérdőjel, hogy és akkor a 24 miért nem? Tehát, hogy ha 26 kötelező, tehát hogy így számítanak nem tudom megmagyarázni, hogy 26-tól valami kötelező a 24-ben, amikor meg egyébként tudom, hogy ezt az évet érinti, nem kell ezt beleírni a törvénybe, tehát hány olyan dolog van, ami a számviteli törvényben nincsen benne, de tudjuk, hogy 24-es évet érinti, és akkor 24-es beszámolóban benne kell lennie. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen nagyon furcsa. Olyan valószínű, hogy ez azt mondja, hogy aki nem teszi bele, azt nem fogja bírságolni a NAV. Oké. És akkor a 25-re meg majd beteszi a 24-est, vagyis 26-ra meg már aztán végképp tegye be. De hogy ez egy rossz számviteli szabály.
Igen, szerintem itt a könyvvizsgálók, tehát aki valamit magára is ad, az el fog ezen mélezni. Ugye különböző számviteli alapelvek kötik a könyvvizsgálókat, nem tudom, összemérés elve, tehát hogy nekik biztosítaniuk kell azt, hogy ami az egyik évben benne van a beszámolóban, azt a következőben is össze lehessen vele hasonlítani. Tehát simán azt fogja tudni mondani egy könyvvizsgáló, hogy már pedig ő megköveteli már 24-ben is. Lehet, hogy a jogszabály alapján ez opcionális, de a könyvvizsgáló simán juthat erre a következtetésre.
Hát, sőt, én már több olyan esetet is hallottam, ahol a könyvvizsgálók azzal fenyegetnek, hogy nem írják alá a beszámolót, ameddig nincs kimutatva a glob hatás, vagy legalább az, hogy valamilyen mentességet igénybe tud venni az adott adóalany. Nem tudom. Igen, értem. Tehát, hogy jogos az elvárás a könyvvizsgálónak, csak ugyanakkor meg a gyakorlatban az látszik, hogy ez a vérizzadás kategóriája.
Hát tehát, még valamelyik, nem is tudom, a múltkor, amikor a házon belül beszélgettünk erről, valamelyik ötöknek volt ez a sommás megjegyzés, és az teljesen igaz volt, hogy lehet, hogy 26-ra már ki fog derülni, hogy az iparűzési adó meg az innovációs járulék az cover tax, és akkor elszámolható-e vagy sem, azt addig meg a NAV se tudja.
Igen.
Akkor meg így jártunk.
Bár azt hozzáteszem, nekem az volt a sommás megnyilvánulásom a héten, hogy a podcastban tiltakozásul a globális minimumadóval szemben. Nem vagyok hajlandó megnyilvánulni ebben a témában.
Aztán tessék.
Aztán elfelejtettem már.
Kihozta belőled az élet. Jó, az adott csomaghoz kapcsolódóan még
Bármi. Hát egy nagyon apró dolog volt, amiről nem tudtunk, vagy nem számítottunk rá, de hát ezen az egy nagyon réteg, hogy a K plusz F támogatásoknál, aki a Tudományos Akadémiával együttműködésben végez K plusz F-et, ott van ez a 300%-os levonhatóság, és ennek a jelenlegi 50 millió forintos értékhatárát 150 millió forintra emelnék. Ez nagyon-nagyon régóta ott van, ez az 50 millió forint, tehát ez lényegében a elértéktelenedet. A 150 millió forintra emelés az a háromszoros, azzal valószínűleg visszahozzák, sőt, tehát valószínűleg a korábbiakhoz képest még reál értéke magasabb is. Ez volt egy újdonság ebben a csomagban.
A műemlékes még érdekes.
Akkor azt te mondd el.
Hát, hogy ugye a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanok kikerülnek ugye azok ingatlanok köréből, akik tudják a műemlékes TAO kedvezményt, vagy TAO alap kedvezményt.
Ugye az már a helyi védelem, az nem műemlékvédelem.
Igen, tehát hogy ezzel gondolom azt akarták megelőzni, hogy ne az legyen, hogy az önkormányzatok úton útféle mindent helyi egyedi védelem alá helyeznek, és akkor...
Hát meg mondjuk szerintem ez jól rímel arra is, hogy ugye az iparűzési adó többletet megbegyűjteni az állam, és akkor több önkormányzat azon gondolkozik, hogy az iparűzési adót leveszi nullára, de ha helyi védelem alá venni az épületeket a saját területén, azzal meg kedveskedni tudna az adózóknak. Szóval nekem ez jutott róla az eszembe, hogy de hát nyilván ezt nem lehet.
De mondjuk logikus is, mert a helyi önkormányzatoknak is van egy sor saját vállalata, és akkor azoknak tudnák így a TAO-ját optimalizálni közhatalmi aktusokkal.
Igen. Amit nem látunk, az, hogy mit gondol a jogalkotó, mert ez az indokolás, amit ehhez az anyaghoz rendelkezésre bocsátottak, az, én nem tudom, ti láttatok a részleteset, én nem.
Nem szokott
ilyenkor még lenni. Meg bennem még egy olyan gondolat merült fel, hogy oké, most arról beszélünk, hogy mi az, ami még ebbe bele fog csúszni, de ami még ebbe bele fog csúszni, arról meg nem lehet társadalmilag egyeztetni. Mert hogy amikor már a parlament előtt lesz, akkor hogy?
Igen.
Hát, hogy akkor hogyan írjunk arról, amiről nem tudom.
De majd arra azt lehet mondani, hogy az a társadalmi egyeztetés során lett becsatornázva, és azért...
Ja, és senki se tudja, hogy ki volt az a társadalom tagja, aki azt becsatornázta. Jó, oké.
Okay. Ezzel együtt én megvédeném a társadalmi egyeztetés intézményét. Szerintem hatalmas lépés, hogy még mielőtt beterjesztik a parlament elé az adott adócsomagot, lehet kommentálni a bárki ember fiának.
Ja, persze.
Ez ebben abszolút igazad van, a dolog attól lukas, hogy utána bárki bármi, tehát ez lehet egy paragrafusos adócsomag, és utána 226 paragrafusosság kibővíteni a parlamenti vita során, tehát azért ki lehet ezt üresíteni, ne legyen igazunk, de hogy azért többünknek ez az érzése, hogy ebben még nincs benne minden.
Igen. Nyilván, ahogy előre...
Legyen igazunk, mert még várunk is dolgokat, ami nincsen benne.
Majd szoktuk mondani, hogy hogyan öregednek a mondataink, majd szerintem itt egy hónap múlva, amikor már látjuk, hogy mi került végül bele, akkor majd úgyis vissza kell térni erre a témára, hogy mi az, ami még bekerült, vagy mi az, ami kikerült. Most viszont régiós adókörképpel folytatjuk a hírfelütését, a Niveus által végzett elemzés adja. A környező országok adóstruktúráját vizsgálták, és hát nyilván Magyarországgal kapcsolatban nem meglepő megállapítás született, hogy itt az ÁFA központi adó nem, de rálátás nyílt arra, hogy Csehországban például a járulékok a legfontosabbak, Ausztriában a jövedelemadó, és szerintem nagyon érdekesek azok a számok, amelyek arra utalnak, hogy az egyes adónemek az összadó bevételen belül bizonyos országokban mekkora részarányt képviselnek.
Igen, egyébként a cseh járulék az tényleg egy megdöbbentő magas szám, ami itt mondjuk volt egy nagyon érdekes táblázat mellékelve, ami ebből nekem hiányzott, az, hogy mondjuk azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy GDP arányosan mennyi az adó elvonás, tehát hogy azért milyen mértékű ez az adóbevétel, tehát hogy ez a gazdaságot mennyire érinti. És hát tényleg csak a magyar számoknál elemezve azért, ami nekem nagyon a többiekkel összevetésben nagyon szemet szúrt, az például az SZIA, hogy miközben nekünk egy legendásan alacsony és egy kulcsos esziánk van, ami hát lehet, hogy már jövőre kevésbé lesz ez most már ilyen, de hogy 15%-os esziák kulcsunk van ehhez képest. Regionális összehasonlításban Magyarországon a legnagyobb a költségvetési bevételeken belül az SZIA aránya, és például az nálunk egyébként sokkal magasabb progresszív adókulcsokkal rendelkező Csehország és Lengyelországban alacsonyabb. Tehát ez azt mutatja, hogy ott olyan adókedvezmények vannak, amitől meg valószínű adómentes sávok, amitől a nagy átlag az kevesebbet fizet.
Nem tudunk eleget ezekről a számokról, mert hogy nyilván ezeknek a foglalkoztatottsági adatokhoz is lehet köze, tehát hogy Magyarországon 17%-ot remélünk, az egy viszonylag magas foglalkoztatottság mellett is jöhet össze, meg nem tudjuk azt se, hogy mondjuk ezek prognosztizált, vagy várható bevételek, és ide akarok kiukadni a következő gondolatommal, hogy oké, a Magyarországon a adóból származó bevétel 27% az áfa, gondolnánk, ez egy magas szám. Romániában ez 34%, ami még rendben van, csak mindemellett, ha az áfarést nézzük, akkor az Magyarországon 2,3%, Romániában meg 30,6%.
Igen, de hogyha azt nézed, hogy egyébként GDP arányosan mennyi a bevétel, az meg Romániában drasztikusan kevesebb. Tehát, hogy ott nálunk valamilyen 36-37%-ot, meg 30 sincs. Tehát, hogy magának a bevételi összegen belül maga az áfa az nagyon magasnak tűnik, de GDP arányosan meg egyébként nem. Szerintem ez az érdekessége ennek a dolognak. Ugye Romániában azért klasszikusan az látszódik, hogy nagyon nagy továbbra is a jövedelem eltitkolás, és ez mind az áfában, társasági adóban, SZIA-ban azért ez tetten érhető. Mondjuk egyébként Romániában is nagyon alacsonyak az SZIA kulcsok, meg a társasági adó kulcsok, de hogy a, tényleg az áfarésből kiindul valószínűleg az, hogy ezek a számok ott jóval magasabbak lehetnének.
Ebből a cikkből, meg ebből a táblázatból nem nagyon lehet eldönteni, hogy ki nyerte ezt az adóversenyt, mert egy sor olyan egyéb aspektus van, ami ebből nem derül ki. Például az, hogy akinek az Egyesült Államokkal nincsen egy érvényes adóegyezménye, az sokkal hátrányosabb helyzetben indul, hogyha csak az adóversenyt nézzük. Ami viszont kiderül belőle, most én itt összeadogattam, hogy itt van 4 fő adónem, és hogy a bevételek, az akkor hány százaléka származik ebből a fő 4 adónemből. Hogyha ugye most azt mondjuk, hogy itt az előző cikkben benne volt, hogy itt az SZIA kedvezményekkel bukjuk az SZIA bevételek negyedét, akkor Magyarország és Szlovákia az bőven 80% alatti, tehát bőven 80% alatt van azoknak, tehát az összesített adóbevételeknek a száma, ami ebből a 4 adónemből származik. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a költségvetési bevételek 25%-a az egyéb adónemekből jön össze, ami szerintem az adóversenyben megint egy olyan aspektus, ami hátrahelyezi ezt a két országot a többiekkel szemben, mert fel van szabdalva egy csomó olyan adónemre az 25%, ami...
Igen. Tök igazad van, ugye Magyarországon a jövedéki adóit nincsen felsorolva, azt tudjuk, hogy Magyarországon brutálisan sok.
Az se, az iparűzési adó se, iparűzési meg adó. A külön adók se. Tehát a magyar adórendszernek
igen,
most...
Igen, de hogy ugye beszéltünk, hogy tehát ugye összeszámoltuk, hogy Magyarországon a 90% 7 adónemből jön össze, tehát itt most 4 van meg felsorolva. Tehát, hogy azért itt vannak elég nagy olyan tételek még, ami nálunk hozzá. Az érdekes például Ausztriánál látni, hogy Ausztriánál közel 90% jön 4 adónemből.
Igen. Meg ami érdekes igen. Még, hogy Ausztriánál a vámbevételek azok a... Tehát, hogy Ausztriánál a legmagasabbak a vámbevételek, úgyhogy nincs is közös határa harmadik országgal. Svájccal. Lehet, hogy ez a svájci határ közelségének tudható be. De hogy például a magyar repülőtér, annak az áruforgalma már meghaladja a sveháti reptérnek a forgalmát, tehát igen, akkor ez valószínű, hogy a svájci.
Én még azért egy gondolat mellett semmiképpen nem mennék el, hogy Oké, beszéltünk adóversenyről, és beszéltünk arról is, hogy ebben ki hogy áll, de szerintem annak egy nagyon fontos aspektusa, hogy amilyenre tervezzük az adórendszerünket, azt a háttérintézkedéseinkkel mennyiben tudjuk támogatni. És hogyha Magyarország úgy dönt, hogy neki az ÁFA a legfontosabb adó, nem már pedig ez 10x éve így megszületett ez a döntés, akkor abban kell nagyon hatékonynak lenni. És azért szerintem az kimondható, hogy ez a cél megvalósult. Tehát az, hogy az EU-s áfa és átlag 7%, Magyarországé 2,3%, már az önmagában egy szép szám, de az, hogy a magyar áfa és 20% volt 10 éve, most meg 2%, az szerintem mindenképpen arra utal, hogy minden egyéb körülményt től eltekintve azok az intézkedések, amiket azért tettünk, hogy a zászlóvívő adónemünk hatékony legyen, azok az intézkedések helyesek voltak, vagy legalábbis célra vezetőek?
Hát célra vezetőnek igen. Mondjuk én inkább egy másik, valamelyik korábbi adásban mondtam azt, hogy a sok külön adó az egy tüneti kezelése annak, hogy az adórendszer az nem feltétlenül van jól beállítva. Tehát hogyha mondjuk tényleg konjunktúra van, és megy a fogyasztás, akkor tényleg a forgalmi adókra és a fogyasztási adókra érdemes helyezni a fókuszt. De hogyha mondjuk jön egy dekonjunktúra, vagy most látjuk, ugye a gazdaság az esik vissza, gazdaság teljesítménye, akkor nem feltétlenül ez egy olyan megoldás. Ezt inkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy mondjuk van egy vitorlás, amelyik megy a tengeren, és fújja hátulról a szél, akkor megy nagy sebességgel, de hogyha az a vitorla az be van rögzítve, és nem lehet állítani, akkor egy szembeszél esetében az lelassul az a hajó, vagy akár még visszafele is tud csiklani a vizen. Tehát sokkal rugalmasabb lenne ez az adórendszer, hogyha kiegyensúlyozottabb lenne. Nekem ez volt a meglátásom korábban is, és ezt még mindig tartom.
De akkor meg igazából csak azt mondod, amit a kormány is, hogy erre jók a különadók, hogy ezért vezetjük be ideiglenesen, amikor dekonjunktúra van, akkor szépen összeszedjük azt az adót, amire egyébként szükségünk van, és amikor konjunktúra van, akkor meg megszüntetjük. Szóval én nekem meg ezek szemben az a véleményem, hogy amikor jól megy, akkor nem kell minden pénzt elkölteni, és amikor
Ez abszolút így van.
Nem az adórendszer kellene mindig sikálni, hanem nem kéne elkölteni minden pénzt az utolsó centig, hanem olyan eszközökbe visszaforgatni, amikből aztán utána, amikor kevésbé megy jól a dolog, akkor...
De én nem azt mondom, hogy ilyen esetekben a különadóknak a mértékeit növeljék, hanem azt, hogy a fix közvetlen adóknak nem kellene ilyen alacsonynak lenni az adómértéknek.
Hát csak igen, az, de hogy
átlátható és...
De
és
hogy abból a szempontból meg szerintem igazolja a kormányt az, ami történt, hogy levitték a 40-40% volt az SZIA, és levitték 15-re, és lám-lám összességében még magasabbak is lettek az SZIA bevételek, még a régiós versenytársakhoz képest is, illetve hogy 30%-os aránya van még a társadalombiztosítási járuléknak, mondjuk hozzáteszem, hogy nálunk nincsen felső korlát. Többi országban szerintem van, meg csomó országban egyébként úgy számolják az SZIA-t, hogy járulékok nélkül. Tehát, hogy először levonják a járulékot, és akkor a járulék nélküli jövedelemre vetítik az SZIA-t. Ebből is adódhat, hogy nálunk egyébként magasabb az SZIA bevétel, mint mondjuk a környező országokban. Ami engem egyébként még meglepett, az, hogy a 9%-os társasági adónk, még így is egy egészen jelentős 5%-os arány értünk el. Én emlékszem nagyon sokáig, amikor nem 9 volt, hanem 16 vagy 18% volt, hogy olyan sok társasági adókedvezmény volt, hogy ez egy ilyen pár százmilliárd forintos tétel volt. Nem az, hogy 1000 milliárd forint fölött volt, hanem egy jelentéktelen tényező volt nagyon sokáig. Az látszódik, hogy az adókedvezmények megszűnésével, és az effektív adókulcs az folyamatosan emelkedik.
Hát ezt majd a globális minimumadó valamilyen szinten árnyalja a legnagyobb TAO fizetőknél. Nekem még egy gondolatom, hogy ugye itt mindig elkézni szoktuk azokat az indokokat, amivel mondjuk például ma is a Nagy Márton indokolta a gazdasági visszaesést, De abból a szempontból van benne egyfajta logika, hogy hogyha a magyar adórendszerre egy prudens gyakorlatot követő adórendszerként tekintünk abból a szempontból, hogy a legfontosabb céljai mondjuk legalább egy évtizede változatlanok, tehát hogy fogyasztás előre, beruházás ösztönzés, TAO hátra, ebben prudens, akkor azt pont a gazdasági anomáliák zavarják meg úgy, de ettől még nem az alapvető céljain változtat, és ilyen szempontból lehet létjogosultság a különadónak. Nekem a prognózisokkal van a problémám, hogy amikor beüt a krach, akkor mi még mindig leírjuk egy papírra azt, hogy 8000 milliárd áfa fog befolyni, pedig hát nem 8000 milliárd áfa fog befolyni. És hogy már erre is van több példa is. Szóval, hogy nekem ez hiányzik belőle.
Hát és majd meglátjuk, hogy milyen jó kis költségvetés fog beterjeszteni a parlament elé a kormány egy hónap múlva, mert ugye arról is itt az adótörvényekkel párhuzamosan lesz szó, ami már megint csak egy visszalépés, mert hogy fogalmunk sincs az idei évről se, tehát most megint csinálunk egy költségvetés 2026-ra, egy választási évre.
Majd 120-szor átírjuk.
Hát, hogy ilyen elég felesleges erőfeszítésnek érzem.
Há, felesleges erőfeszítés? Fú, nagyon jó a felütés a következő hírhez, hogy vajon mennyi a felesleges és mennyi a hatékony erőfeszítés abban a vámháborúban, ami itt hetek, hónapok, de legalább 100 napja zajlik. Miért mondom, hogy 100 napja? Mert nem sokára ünnepli Donald Trump amerikai elnök a elnöki beiktatásának a 100. napját. Ugye Amerikában ennek hagyománya van, hogy ez az első 100 naphoz nagy jelentőséget tulajdonítanak, és hogy itt igen szignifikáns intézkedéseket szoktak az elnökök elindítani. Itt sem történt ez másként, csak mondjuk az intézkedések fajtája lehet egy kicsit úgymond szokatlan, úgyhogy kedves nézők, hallgatók, Trump topic következik, a szokásos
Trump. Erre egy ilyen szignált is be lehetne hozni.
Igen, majd
egy fotót.
egy fotót ilyenkor be kell lőni, úgyhogy a Trump topic következik, hát rengeteg hírünk van. Szerintem kezdjük azzal, amelyik egy ilyen ellenirányú hír az eddigiekhez képest, hogy a amerikai autógyártókra nehezedő vám enyhíteni tervezi, sőt azóta már egyébként nem is tervezi, hanem azt hiszem mai hír, hogy részleges visszatérítést vezetett be egy átmeneti időszakra Donald Trump, illetve különböző visszaigénylési opciókat nyitott az autógyártásba. Most akkor itt a felesleges erőfeszítések témakörön.
Szerintem ez valamennyire várható volt, tehát ha megnézzük, hogy az EU mit csinál, az EU is kiegyenlítő vámokat próbál alkalmazni és bevezetni Kínával szemben. Logikus lépés, hogy az USA is valami hasonlót próbál csinálni, hogy megvédje magát. Csak ugye annyi, hogy az USA még az európai gyártóktól is védi a saját piacát. Úgyhogy én ezben nem ez a probléma inkább, hanem az, hogy minden más, amit csinál. Hogy ugye most van ez a 10%-os vámtétel, és akkor majd előbb-utóbb kiderül, hogy ki mennyit kap a nyakába. És ugye hír volt az is, hogy most itt 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a vámbevételekből olyan sok pénzt fog csinálni az USA, hogy eltörli, vagy drasztikusan lecsökkenti a saját állampolgárainak a jövedelemadóit. Úgyhogy érdekes, hogy beszéltünk itt a magyar adórendszernek a szerkezetéről, meg az összehasonlításáról, ugye, hogy régiós összehasonlításáról, hogy ugye 10 éve vagy 15 éve megcsináltuk azt, hogy a fogyasztási adóknak nagyobb súlyt adtunk, és lecsökkentettük a jövedelemadók szerepét. Ugye ott nincs áfa, nincsenek masszív fogyasztási adók, tehát ott miből fogja tudni finanszírozni,
borra való adómentességét?
A jövedelemadómentességet, hát csak a vámokból, mert az nem jutott, gondolom akkor, vagy ezt nem vizsgálta akkor, hogy mi lenne, hogy ott bevezetné az áfát. Pedig egyébként tényleg, hogyha megnézzük, hogy a világnak hány országa használ valamilyen áfához hasonló adónemet, hát azt látjuk, hogy döntő többsége. Tehát, hogy most már inkább kivétel az, akinél nincs olyan adónem, ami hajazna a mi áfa rendszerünkre. Hát ő a vámokból próbálja finanszírozni az ESZIA meg a társasági adómentességeket.
Hát, na de, hogy ugye a hír az arról szól, hogy enyhíteni fogja az amerikai autógyártókra nehezedő vámokat, tehát, hogy rájött Donald Trump is, vagy hát nem ő, de a tanácsadói, hogy nem úgy van a világ, hogy vannak a gaz, japán, meg európai gyártók, akik máshol gyártanak, és ráöntik az amerikai piacra az autókat, és vannak a rendes amerikai gyártók, akik meg amerikai vérből és verejtékből építenek autót, hanem hát az is importból van, csak legfeljebb az összeszerelés történik az Egyesült Államokban. És most, amikor aztán bejelentették a világ összes országával a világ összes vámját, akkor kiderült, hogy az amerikai autók ára is ugyanúgy emelkedni fog, tehát, hogy nem feltétlenül kerülnek versenyelőnybe az európai gyártókkal, tehát, hogy ezzel kezdenek el valamit, hogyha tényleg ez volt a cél. Mert hogy ezt is már számtalanszor elmondtuk, hogy erre egy napon belül nem tud senki sem alkalmazkodni, tehát, hogy olyan nem lesz, hogy hú, van vám, akkor hirtelen Amerikában gyártok, mert hogy nem lesz olyan alkatrész, nem lesz olyan nyersanyag.
Ezeket a munkaerőköltség durva.
Minden összeg. Igen, már a automatizációval a munkaerőköltség még megspórolható lenne, erről is beszéltünk, de hogy hát hogy valószínűleg azzal szembesültek, hogy az amerikai autógyártók is ugyanúgy szenvedni fognak ettől, és nem biztos, hogy a versenyelőnyből jobban fognak kijönni.
Hát és nem csak az autóipari szereplők, tehát hogy azért olyan hír ritkán olvasni, mint ami egyébként szintén a mai Trump topikhoz tartozik, hogy a Walmart vezetőivel beszélgetett Trump az új vámokról, zárt ajtók mögött Walmart, Target, Home Depot, Lowe's felső vezetői, az őket közvetlenül érintő a Kínából beérkező árukra bevezetett 145%-os vámteherről.
Tehát, hogy ami már azóta 245%-os, vagy nem tudom.
Fecskendőkre, meg tűkre. Igen.
Ja, bocsánat.
Tehát, hogy azért az, na, szerintem az azért ritka, hogy itt most egy hogy zajlódott. Tehát, hogy ő elkészítette ezt a kiváló papírt, amit lobogtatott, amiről beszéltünk is a sajtótájékoztatón, majd utána felhívták a Walmart-tól, a Target-től, meg a Home Depot-tól, hogy akkor le kéne ülnünk erről beszélgetni, mert nem lesz a polcokon áru.
Egy kicsit olyan ez a, vagy nem tudom, hogy nézett ki, tehát, hogy ki hívott ki, tehát ki szeretett volna kivel beszélgetni, de ez egy kicsit olyan engem arra, mint amikor Nagy Márton a kiskereskedelmi láncok képviselőit oda rendelte magához reggel 6 órára a minisztériumba, hogy akkor most elmondja nekik, hogy mit kell csinálniuk. Tehát, na mindegy, lehet, hogy aztán valóban ez egy ennél egyel értelmesebb beszélgetés volt, de hogy most a tehát nem, a dolgok nem fognak megváltozni, tehát hogyha a televíziót szeretne valaki vásárolni, azt nem Amerikában gyártják, hanem a Távol-Keleten, hogyha bármilyen híradástechnikai eszközt szeretne vásárolni, azt nem arra, ha légkondicionáló készüléket szeretne vásárolni, azt a, stb. És hogy a termékek döntő többségét eddig Kínában gyártották, mert ez kellett Amerikának. Erre állt rá az összes beszerzési lánc, tehát, hogy valószínűleg arról volt szó, hogy arról beszélgettek, hogy hát a Walmart fel fogja 2,5-szeresére emelni az árakat, és akkor majd a inflációt lehet számolgatni.
Ide kapcsolódó hír még az, hogy nem tudom, azt olvastátok-e, az én most este néztem, hogy Trump felhívta az Amazonnak a vezetőjét is, mert hogy az Amazon állítólag arra készült, hogy amikor hozza Kínából az árukat, akkor a magánszemélyeknek egy ilyen a számlán igazából külön feltüntető, mennyi volt a vám. Ez a problémája volt a Trumpnak, hogy miért akarja külön feltüntetni az Amazon a vám összegét, aztán most úgy tűnik, hogy mégse fogja.
Ez a negatív rezsi.
Igen, az is ilyen, az is ez a, hogy leszólok a piaci szereplőknek. Egy dologhoz szólnék még hozzá, annak kapcsán, amit mondtál, az, hogy szerintem senki ne számítson arra, hogy mondjuk egy Ford az olcsóbb lesz, mint mondjuk egy Mercedes. Tehát ha mindenki árat emel, akkor tök mindegy, mert a Ford is árat fog emelni. Tehát a kereslet és a kínálat találkozása az meghatározza az árat. Hogyha azt látja a Ford, hogy most lehet árat emelni, akkor ő árat fog emelni, tehát hogy az amerikai fogyasztók nem fogják ezt a, tehát nem fog náluk lecsapódni ez a versenyelőny, ez esetleg
nem,
a...
Nem annyiban, hát valószínűleg, de hogy igazából a hír, tehát mert eddig ugye azt gondolták, hogy csak ettől kell tartani, hogy majd a Ford is árat fog emelni, de mert hogy akkor megnöveli a profit marzsát, de hát most a hír inkább arról szól, hogy nem ezért fog árat emelni, hanem azért, mert az ő beszerzési árait ugyanolyan negatívan érinti ez.
Igen, jó, Trump topikhoz még esetleg szerintem hozzátartozik, meg egyébként ebbe az irányba is megyünk tovább, hogy kétoldalú alkukban gondolkoznak, tehát hogy, és hogy ez mennyire jó vagy rossz irány, ugye az, ugye hát gyakorlatilag azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a nemzetközi szervezetekkel már összerúgta az USA a port, ott már nagyon nehéz lesz kooperatív irányba terelni az egyeztetéseket, most például itt a világkereskedelmi szervezetre gondolok, de ilyen kétoldalú megállapodásokkal előre lehet lépni, Indiáról hallani, Kínával is állítólag már beszélgetnek.
Hát abszolút, meg ugye ez a két világháború közötti rendszer az ilyen megállapodásokon alapult jelentős részben. Ugye a második világháború után ez egy ilyen multilaterális megállapodásokon alapuló világrend alakult ki. Az egyébként is köztudott volt, hogy a demokraták szeretnek ilyen multilaterális, meg nemzetközi szervezetekben mozogni, és úgy biztosítani az amerikai vezető pozíciót, míg a republikánusok...
Semmi fölényt akartál mondani, és aztán ugye...
Nem... A republikánusok ők inkább a bilaterális kapcsolatokra helyezték a hangsúlyt, de hát nyilván a rendszer az nem ezen alapult. Most nagyot léptünk újra a más két világháború közötti felállásba újra vissza.
Igen, csak erre akartam fölvinni a figyelmet, hogy lehet, hogy itt most nem az lesz a követendő út, hogy valaki a flow-ba akar folyni, hanem akár kis országként is megpróbálni közvetlen tárgyalásokat kezdeményezni.
Igen, bár szerintem igen, tehát ezt meg lehet próbálni, és, de hogy majd szerintem lehet, hogy beszélünk az adóegyezményünkről is, úgyhogy nem akarok nagyon elébe szaladni, de hogy na, tehát mindenkit a megfelelő helyén fog ez az adminisztráció kezelni, és meg lehet próbálni, csak kevés eredményt fog elérni valószínűleg az, akinek nincsen megfelelő súlya.
Na, hogy kinek mi az eredmény, ez lesz a következő beszélgetésnek a tárgya, mert hogy igen, az adóegyezményről fogunk értekezni, úgy tűnik, hogy a kérdés nem aktuális, hogy Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között újra legyen kettős adóztatási elkerülésről szóló egyezmény. Legalábbis ezt, hogy nem aktuális, ezt az amerikaiak mondják, állítólag a magyar kormány komoly erőfeszítéseket tesz a megállapodás felélesztésére. Hát ez elég nagy gyomros.
Igen. Hát most mondjuk azt, hogy mi nem vagyunk annyira meglepve. Meg szerintem a Trump adminisztráció az nem ilyen alkukat akar kötni, mint unalmas adóegyezmény, hogy mi történik akkor, ami ilyen marginális kérdések, hogy az egyik országban lévő profitot esetleg hogyan adóztatja, vagy nem adóztatja a másik ország, hanem ő sokkal inkább a kereskedelmi kapcsolatok élénkítését, vagy befolyásolását szeretné külön egyezményekkel, ami nem adóegyezmény, vagy hát inkább vámegyezmény, vagy más intézkedés. A mi kis adóegyezményünk, az mi eddig is így gondoltuk, a kormánynak voltak illúziói, hogy mi nagyon fontosak leszünk, és ez most azért úgy tűnik, hogy helyére került, hogy az Egyesült Államoknak ez nem egy olyan fontos dolog. Miért nem fontos dolog? Azért, mert az Egyesült Államokat Magyarországon nem nagyon adóztatják. Az Egyesült Államok nagyon adóztatja a magyar cégeket, de hogy fordítottam, milyen tök jó fejek vagyunk, és valószínűleg ez a fajta érdektelenség, ez addig így lesz, amíg mi sem adóztatjuk meg az Egyesült Államok beli cégeket, tehát hogy nálunk nincsenek forrásadók, már pedig én azt gondolom, hogy az lenne a saját magunkkal való legnagyobb kitolás, amiben vezetnénk a forrásadót, mert az a kevés vonzerőnk is eltűnne abban a pillanatban, tehát azok a cégek, akik itt vannak, is fognák a sátorfájukat és elmennének. Tehát, hogy így aztán egy valószínűleg egy nagyon sok éves, évtizedes várakozásnak nézünk elébe, hogy legyen egy egyezményünk. Lehet, hogy egyelőbb-utóbb sorra kerülünk, a Trump adminisztráció az most sokkal nagyobb konfliktusokat vállalt fel, és sokkal nagyobb dílekben van, mint a mi kis egyezményünk, és erre szerintem energiákat nem nagyon akarnak fecsérelni.
Február végén volt a Fehérházban az elhíresült megbeszélés, amikor a Zelenszky is ott volt, meg a Vance, és akkor ugye ott az egy eléggé rosszul sikerült megbeszélés volt. Nem tudom, hogy nektek mi maradt meg abból a beszélgetésből. Nekem egy mondat maradt meg nagyon, ami azóta is elő-elő jön, amikor olvasom itt a híreket. Ez pedig még a Trump mondta, amikor azt mondta Zelenszkijnek, hogy you don't have the cards right now. Tehát, hogy a napnál is világosabb, hogy csak úgy tudsz sikeresen tárgyalni ezzel az amerikai kormánnyal, hogyha neki az megéri, hogy engedményeket adjon. Az, hogy most jó a kapcsolat Magyarország és az Egyesült Államok között, az látszik, hogy nem elég, nincs elég ütőkártyája Magyarországnak arra, hogy gyorsan ki tudjon erőszakolni egy ilyen egyezményt. Úgyhogy hát ez egy nagy, nyilván nem lehet azt mondani, hogy tragédia, mert hogy vannak ennél nagyobb problémák az életben, de azért az ország versenyképessége szempontjából ez egy igencsak nagy probléma.
Igen, bár hogy tegyük hozzá, hogy ez egy nem hivatalos forrásból történő értesülés, tehát hogy ilyen hivatalos kommunikáció az Egyesült Államok részéről nem volt, csak hát igazából azt támasztja alá, amit eddig is láttunk, hogy Szijjártó Péter kiment tárgyalni az amerikai pénzügyminiszterrel, és aztán hazajött úgy, hogy nem volt a kommunikében egy szó sem az adóegyezményről, meg azóta se hallunk erről, hogy a tárgyalások elindultak volna.
Bocs, nem csak, hogy kiment, hanem még kormány határozat volt ugye arról, hogy...
Hogy megkezdjük a tárgyalásokat.
Hogy jönnek a magyarok tárgyalni.
A globális minimumadóról, igen, itt beszélgettünk is róla. Igen, na, én a öngól...
Globális minimumadóról.
Vagy bocsánat, kettősadós egyezményről. Igen, bocsánat, igen. A globális minimumadó miatt megvont kettősadós egyezményről, hogy magamat kiigazítsam, mert ugye az indok ez volt. Én az öngól mértékéről szeretnék még röviden beszélgetni. Tehát, hogy egyébként, ha senki nem mondta volna, hogy nekünk bármi esélyünk lenne arra, hogy egy kormányváltás után felé legyen ez a kettős adós egyezmény, akkor olyan nagy remények se fűződtek volna ehhez, nem? Tehát, hogy bármi mást is lehetett volna mondani, hogy miért jó nekünk az, hogy a Trump lesz az amerikai elnök, mint sem azt, hogy felé legyen a kettős adós egyezmény. Tehát nem lehetett volna ezt előbb megkérdezni?
De hogy szerintem, hogyha csak a saját pénzügyminisztériumára hallgatott volna a magyar kormány, akkor ott elmondták volna, hogy ez valószínűleg így lesz.
Igen.
Hát, hogy itt ez nem a ellenzéki média, vagy mi károktunk, hanem hogy ezt pontosan lehetett tudni, hogy ennek van gyakorlata a múltból, hogy Málta elvesztette az egyezményét, és 14 év volt, mire visszakönyörögte magát, hogy ezt nem adja könnyen, és mi egy jelentéktelen
tényező vagyunk,
tehát hogy bármilyen jó a kapcsolat, mi nem vagyunk ebből a szempontból fontosak, és az amerikaiaknak ez egy tök kényelmes helyzet most így, hogy a mi adórendszerünk, ami egyébként a mi versenyképességünk alapja, az simán megengedi, hogy egyezmény nélkül is ugyanazokat az előnyöket élvezik az amerikai cégek, mint bármilyen más, mondjuk az Európai Uniós cégek, tehát amíg ez nem fog megváltozni, addig Amerikának sem lesz ez fontos, de valószínű, hogyha megváltoztatnánk, akkor csak magunkkal szúrnánk ki nagyon, mert még lehet, hogy akkor is eltelne egy jó 10 év, mire az amerikaiak kapcsolnának, hogy ez most már őket is bántja.
És mire meg lenne ez az egyezmény, már az amerikai cégek fele itt hagyna minket.
Nem túl derűs jövőkép ez azoknak, akik abban reménykedtek, hogy lesz kettős adós egyezmény Amerikával, de hát majd meglátjuk. Viszont amiről most beszélgetünk, az a globális minimumadó lesz. Bármi meglepő.
Csak csörmem, Bence. Én kitöltöm az adásidőt.
Igen, bármi meglepő.
Ide láncolom magamat a mikrofonhoz.
Ennek a hírnek a tényszerűségéről nem nyissunk vitát, ez egyelőre egy folyosó mögötti pletyka, amiről számot adtak. A hír az, hogy felvizezni az EU a globális minimumadót, bizonyos javaslatokról esik szó, amelyek még egyébként nem láttak napvilágot, de amelyek arra irányulnának, hogy főként az Amerikai Egyesült Államokkal szemben enyhítő intézkedéseket vezessen be az EU a globális minimumadóval kapcsolatban.
Igen, mert szerintem sokat beszélgetünk erről a globális minimumadóról, de hogy azt az aspektusát nem beszéltük még át, hogy ugye három módon lehet a globális minimumadót alkalmazni. Van ez a belföldi top-up tax, tehát hogy az adott vagy országon belül, joghatóságon belül lévő cégek összesen legalább érjék el a 15%-os adót, és hogyha akkor ezt az adott ország begyűjti, akkor jók vagyunk. Ha abban az országban nincsen adó ilyen, akkor az anyavállalathoz lehet visszanyúlni, tehát hogyha mondjuk Szlovákiában nincs ilyen mechanizmus, akkor a német anyája begyűjtheti ezt a 15%-os adót a szlovák adóhatóság helyett. Pont ezért egyébként mindenhol be is vezették ezt a belföldi top-up tax-et. És van egy harmadik lába, amiről nagyon keveset beszélünk, hogyha a végső anyavállalat országában nincsen globális minimumadó, akkor a végső anyavállalatot is meg lehet adóztatni a
lejvállalat szintjén.
Na és ez a durva dolog, mert hogy itt az amerikaiak ezt ugye eltolták, tehát nagyon nyomták, hogy legyen globális minimumadó, tüzön-vizen át, aztán a Biden kormányzatnak nem sikerült a kongresszusi többséget, meg a szenátusi többséget emögé felállítania, nem szavazták meg, és lett egy ilyen kis béna kacsa módján valami adócsomagocska, amiben ez az úgynevezett guilty adó van benne, ami egy belföldi top-up taxnek tűnik, de nem teljesen ugyanaz, meg nem is 15%. És akkor most hát elvileg azzal a helyzettel szembesült az Egyesült Államok, hogy az Európai Unió teljes joggal elkezdhetné az amerikai cégeket az anyavállalat szintjén is adóztatni, és hát ezen akadt ki a Trump, és azért mondta azt, hogy na hát ilyen biztos nem lesz, és elkezdett fenyegetőzni, és hát erre lett az a reakció, hogy jó, hát akkor, hogyha tárgyalgatunk a vámról, akkor végül is akkor tehetünk ebben is engedményeket, hogyha kevesebb lesz a vám, akkor mi is ezt hajlandóak vagyunk felvizezni. De hogy azért az amerikaiaktól nem az első, és nem is feltétlenül a legnagyobb csapást kapta ez a globális minimumadó, a legnagyobb csapást azt szerintem Kínától és az összes többi országtól kapta, akik egyébként tojtak bele és nem vezették be, tehát 130, nem tudom hány ország elfogadta, ehhez képest mondjuk jó 40 vezette be.
Igen, na erről akartam tehát beszélni,
hogy,
igen.
Hogy igazából itt valószínűleg ezzel a dologgal kellene kezdeni megbarátkozni az Európai Uniónak, hogy itt nem feltétlenül az amerikaiaknak az igényeire kellene ezt szabni, hanem azon kéne elgondolkodni, hogy van-e ennek az egésznek egyáltalán értelme, mert hogy az Európai Unió az önmagában egy versenyhátrányba kerül, tehát hogy ez az utolsó dolog, amit egy agyavállalat akar, hogy elmegyek az Európai Unióba, alapítok egy leányvállalatot, és utána nem, hogy ezt a leányvállalatot kezdik adóztatni, hanem engem kezdenek azért adóztatni, tehát akkor ki fog az Európai Unióban befektetni. És hogy ez nem egy amerikai probléma, hanem ez egy globális probléma az Európai Unió szempontjából, tehát hogy ezzel kellene kezdenie valamit, és ez szerintem tök visszás, hogy csak az amerikaiakra befezetnének egy kivételt.
Igen, ezzel is egyetértek. Mondja csak, Bence, ha mégis megszólalnál a globális minimumadóval kapcsolatban. Én nekem több észrevételem is lenne ehhez a hír, ez az egyik az, hogy az EU eldönti. Nekem ezzel komoly problémáim vannak. Tehát az addig oké, hogy van EU-s jogszabály, ami a globális minimumadóról szól, de hogy ez nem az EU-ból indul. Tehát, ahogy te is mondtad, aláírt a 137 ország, ja, ez egy OECD keretek között zajló munka. Tehát, hogy milyen alapon ad az EU kedvezményeket az USA-nak. Ez az egyik. A másik. Ha az EU kedvezményeket ad az USA-nak, azzal nem a saját adópolitikai elveit rúgja fel? Tehát eddig az volt a mondás, hogy a 15%-ot biztosítani kell, mert hogy egészségtelen az adóverseny, meg az igazságosság, és a többi, és a többi. Akkor most ez...
Hát igen, meg az, csak annyit szólnék még hozzá, hogy...
Vigyázz, Bence, mennyit beszélsz.
Tehát az szokott lenni, hogy az unión kívüli vállalkozásokat, ha valakit rossz helyzetbe kell hozni, akkor az unión kívüli vállalkozásokat hozzuk rossz helyzetbe, és preferáljuk az uniósakat. Tehát, hogyha az unión kívüli vállalatok egy jelentős részére mentességi szabályokat vezetünk be, akkor meg azért is fog romlani az EU versenyképessége, mert az EU-s cégek pedig túl lesznek adóztatva hozzájuk képest. Tehát az egésznek nincs értelme.
Na jó, szóval ennek a hírnek a tényszerűségét mondom, nem tudjuk egyelőre alátámasztani, meg én azt gondolom, hogy ez még a következő hetekben még sokat fog szofisztikálódni, hogy ebből mi fog egyáltalán ténylegesen tárgyalásra kerülni. Minden esetre érdekes folyamat, ami zajlik ilyen szempontból. Na jó, hát akkor menjünk boltba. Vagy hát legalábbis mehetnénk, ha nem lenne zárva. A NAV ugyanis bezárt maximális üzletzárás mellé, maximális mulasztási bírság alkalmazásával egy budapesti kereskedő boltját, aki 6-szor bukott meg a próbavásárláson. 60 nyitvatartási napra szóló üzletzárást és 3 millió forintos mulasztási bírságot kapott. Hogy lehet 6-szor megbukni? Hát az ötödik, mi volt a terv az ötödik után?
Hát és a negyedik után, és nem tudom, tehát, hogy meg a 60 napot se értem. Tehát, hogy aki 6-szor nem ad számlát, az miért 60 napra zárják be? Tehát, hogy, de lehet, hogy mindegy. Tehát
ennek... ilyen fogadásból, fog meg a söröm, és akkor nem adok számlát.
Meg tudom hatodjára, és meg tudom csinálni.
Nekem a hírban azt tetszett, hogy a...
Azt én akartam előni, de mondjad.
Melyiket? A távol-keleti terméket árusító üzlet. Tehát, hogy így megint megfogalmaztuk a célközösséget, hogy távol-keleti termékeket. Tehát szerintem japán termékeket árusító
üzlet. Minden mert, valószínűség tehát, szerint.
Észak-Koreai.
Igen, tehát, hogy ne nevezzük az országot nevén, de hogy azért aztán távol-keleti termékeket árusító üzlet. Nem tudom, tehát nekem alapvetően problémám van azzal, hogy tök jó az a közlemény, de hogy aki notóriusan visszaél a szabályokkal, akkor ott 3 millió forint. Tehát, hogy nem is értem. Tehát, hogy milyen forgalma van ennek a cégnek, és 3 millió forint, az tehát amikor hatodjár, tehát hogy alapvetően egy kiskereskedelmi boltnak, hát hány próbavásárlása szokott lenni egy évben? Egy, kettő. Tehát, hogy amikor már hatodjára megy vissza az adóhatóság, ott ugye alapvetően elég nagy baj van, nem? Tehát, és ugye a hatodjára sem adnak számlát, akkor valószínűleg, hogy nem csak nekem, nem senkinek nem adtak számlát, tehát akkor ezt miért engedik, hogy lehet, hogy a jogszabálykeret az 60 napot ad, és nincs ennél több. De hogy ott, szóval, hogy ott nagyobb bajok vannak.
Hatalmas ötletem van, hogy mi lenne, hogyha a távol-keleti termékeket árusító üzletek összeállnának, és egy ilyen közös biztosítás keretében egy alapot hoznának létre, és az alap az nem tudom, egy csekélyebb összeg, havi csekélyebb összeg fejében átvállalná a bírság összegeket.
Nem fogjátok elhinni, de hogy van olyan, aki távol-keleti termék, maradjunk a kínainál. Tehát, hogy van olyan kínai boltos, aki azért nem ad számlát, mert nem tudja, hogy hogyan kell. De tényleg? Tehát, hogy ez élő tapasztalatok, és amikor kijön a próbavásárlásra az ellenőr, akkor a hasitasiból előveszi a kötek 20 000-est, hogy ő szívesen kifizeti a büntetést, mondják meg, hogy mennyi. Tehát, hogy itt azért más gondolkodásról beszélünk. Tehát, hogy mi is itt a saját fejünkkel gondolkodunk, és abból indulunk ki, persze Magyarországon számlát kell adni mindenről, vagy legalább nyugtát. De hogy nem felmenteni akarom azt, mert hogy az ötödik után már csak gondolta volna, hogy számlát kéne adni.
Nem tudunk ennyire empatikusak.
Tehát
ilyen erővel azt mondhatná, hogy ő nem tudja, hogy kellett jogosítvány, ő úgy vezet, tehát, hogy és aztán ölőtött három ember, tehát, hogy vannak szabályok, ilyen minimum szabályok, amiket mindenki betart, és hát ugye ez olyan könnyű arra hivatkozni, hogy hát én nem értem, hát én kínai vagyok, és nem tudom, hogy, de azért áfa nélkül meg szeret értékesíteni, tehát
szóval 60 nap alatt meg tudja tanulni, hogy kell számlázni.
Igen, tehát hogy én valami edukációs kamp, tehát nem csak próbavásárlásra mennék ki, meg a magyarul leírt jegyzőkönyvet adnám át, hanem azt az ötödiket legalább, vagy a hatodikat lefordítanám kínaira, és úgy adnám oda neki, hogy tanulmányozza. A szankciókra rátérve, meg amire nem tér ki ez a hír, hát én szinte biztos vagyok benne, hogy itt nem csak próbavásárlások voltak az elmúlt 3 évben, hanem vaskos adó ellenőrzés. Is, amikor eltitkolt bevételre meg 200%-os adóbírság van, ha valaki kockázatos, akkor meg nem is 200, hanem több. Szóval, hogy van itt még más is, amire most ez a hír nem tér ki, de hát sok sikert kívánunk a kedves gazdálkodónak, mert majdnem biztos vagyok benne, hogy lesz 7. próbavásárlás is, hogyha letelik a 60 nap, úgyhogy reméljük, hogy addigra sikerül.
De, hogy miért gondoljuk, hogy azon a 60 napon belül nem fog értékesíteni, tehát, hogy most gyertek, próba vásárolni, meg kell zárnom, akkor már új sorzba leszek.
Úgyis mindegy. Úgyhogy, na, ehhez a hírhez ennyit, meg a mai naphoz is ennyit, ugyanis ennyi hírt hoztunk mára, kedves nézőink, hallgatóink, reméljük, hogy tetszik majd nektek ez az adás, amikor hallgatjátok. Kövessetek továbbra is minket az elérhetőségeinken, a honlapunkon, a különböző csatornáinkon, illetve várjuk az észrevételeiteket, kommentjeiteket az adással és a témákkal kapcsolatban. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.